Lélekhangsáv, délutáni beszélgetés az élet és a lélek dolgairól egy csészetea mellett. Riha Zsófit, a Lélekhangsáv házi asszonyát hallják. Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves podcast hallgatót állandó beszélgető társammal, Limpár Imre tanácsadó szakpszichológussal. Mai beszélgetésünk alkalmával, ha már van konfliktus, mert ugye nézetkülönbség az adódik, nézzünk rá, hogy is lehet kezelni, és egyáltalán hogy is viszonyulunk a konfliktusokhoz, és ezen keresztül a másik ember véleményéhez, kritikájához, egyáltalán a megnyilvánulásaihoz. A latin konfrontáció odafordulás, szembenézést jelent. Valóban képesek vagyunk szembenézni a konfliktusainkkal, a belső konfliktusainkkal, vagy a másik emberrel való konfliktussal, vagy inkább hárítunk, kimenekülünk előle. Imre, önre hogy hatott, mikor beszélgettünk arról, hogy ezt a témát is szeretnénk behozni? És persze milyen adásindító üzenetet hozott ma nekünk?
Köszönöm szépen az invitálást újfent és mindig. A konfliktusban nekem ilyen meghatározó élmény az, hogy 10-ből 9 ember tart tőle, hogy így, az nem jó, az, és akkor előveszik a másik ilyen frázis, stresszmentesnek kéne lenni, ugye az erről meg beszéltünk, az meg ugye nincs, és hogy konfliktus az ilyen nem jó, pedig valójában én csoportoknak is elmondom, hogy a vita az előbbre visz. Tehát, hogy az nem baj, hogyha nem ugyanúgy látjuk a világot. Ugye a hallgatók gyönyörűen láthatják, hogy a bizonyos szakmai kérdésekben mi is azért nem pont ugyanaz, nem pont ugyanúgy, de hát ezért szép. Ami viszont egy alapelv lehetne, akár ilyen tételmondat is, hogyha ha a konfliktusra terelődik a szó, akkor az elmondott tartalommal vitatkozzam, és arra reflektáljak, és ne feltétlenül a másik önérzetébe gyalogoljak bele, páros lábbal, és vagy a tyúk szemén ugráljak, mert ugye mindenkinek megvan a nünükéje, és hogyha az bántják, az fáj, mert az olyan énes. Úgyhogy így vagyok én ezzel, ilyen backstage hangulattal érkezve, és akkor hát természetesen készültem. Még annyit áruljunk el a hallgatóságnak, hogy dilemmában voltam, ugye, és ezt leimélesztük előtt, hogy valami könnyed, mert van egy könnyed Gandhi idézetem, meg hogy ilyen egy húsba vágó. És akkor ugye Zsófi azt mondta, hogy Imre, hát amelyikhez kedve van, úgyhogy én a húsba vágóval nyitnék, aztán Gandhit majd valamikor becsippentem itt a nyomvonalunkba. Egy John Maxwell nevű gondolkodó amerikai pasastól hoztam a következő 5 sorost. Az a meglepő, hogy valóban úgy szeretjük a fele barátunkat, mint önmagunkat. És úgy cselekszünk másokkal, ahogy önmagunkkal cselekszünk. Ha magunkat gyűlöljük, másokat is gyűlölünk. Ha magunkkal türelmesek vagyunk, másokkal szemben is türelmet tanúsítunk. Ha magunknak megbocsátunk, másoknak is megbocsátunk. A világunkat sújtó bajok gyökere nem az önszeretetben, hanem az öngyűlöletben rejlik. Zsófi, ott a labda.
Először veszek egy nagy levegőt, mert valóban húsba vágó, és rögtön az jutott eszembe, amit minden nap szoktunk mindenki használni, hogy hát a másik ember az egy tükör nekünk. Csak hajlamosak vagyunk nem a helyén értelmezni ezt sem. És igen, tehát az is egy nagyon nagy téma lenne, hogy is kell jól önmagunk fele viszonyulni, hogy is kellene nem kritikával, ugye, csak zárójelesen azért hozzátenném, hogy számomra ez megint onnan indul, hogy kaptunk-e elég pozitív feedbacket gyerekkorunkban, pozitív visszajelzést, támogatást, vagy mindig csak a kritikát kaptuk. És akkor ezek úgy beépülnek, hogyha én ezt értem, ezt a nyelvet értem, hogy kritikailag szóltak hozzám, letoltak, mert hogy a jó az természetes, ugye van egy ilyen felfogás, most ezt minek hangsúlyozom, hogy jó, hát persze, hogy jó. Nem. Abban illene nevelődni, vagy abban lenne célszerű nevelődni abban a közegben, hogy megkaptuk akár mindkét oldalról, tehát van úgy, hogy az ember leszidja a gyerekét azért, amiért, de az legyen a helyén, az a cselekedet, ugye ön mondta nagyon helyesen, hogy ne a másikba álljunk bele, hanem amit csinált, és ugyanakkor a ereje legyen annak, hogy én dicsérem azért, amiben mondjuk a gyerek erőfeszítést tesz. Tehát nyilván a nem mindenért, de azért, amiben látom, hogy munkája, energiája, szoktam mondani, kisgyerekeknél szuszmákolása van, tehát amikor látjuk, hogy nem tudom, kinyitja a kis száját, kilóg a nyelve, és szuszmákol, és dolgozik rettentően, az nagyon nagy munka, azt meg kell dicsérni. Na most, ha egy ilyen közegben tud egy gyerek felnőni, hogy tisztán értelmezheti azt, hogy igen, ő megkapta a stop táblákat, hogy mi az, ami a szülei szerint, és nem a nagy törvénykönyv szerint, de a szülei szerint helytelen, és mi az, amiben ő pozitívan, az ő önértékelése pozitívan fejlődhet, akkor esetleg, és most az ön szavaival élve nagyot ugrok, felnőtt korában, ha szemben áll, szembe kerül egy olyan helyzettel, ahol beszól neki a másik, hogy ilyen egyszerűen fogalmazza, arra ő fog tudni reagálni, vagy megvédi magát, megmagyarázza, elmondja, hogy ő ezt így gondolta, nem biztos, hogy ez így helyes, csak legyen az a mondattár ott, ahogy szoktam mondani, ez a 4-5 mondat, amivel képes vagyok reagálni a mondjuk egy ilyen konfliktusos térben lévő beszólásra.
És akkor kérdés az, ha most valaki ezt így elkezdte így hallgatni, és ránk rezonál, hogy rögtön egy gyakorlat, szembecsuk, és feltéve, ha valaki nem vezetés közben hallgatja most ezt, szóval szembecsuk, és mi volt anyámnak, apámnak, tehát kinek anyukája, apukája, amit dicséretként mondott? Tehát ami dicséretként mondott, és ami olyan hiteles volt ez a dicséret, és akkor itt egy ilyen kritikát a naív, pozitív pszichológiai elképzelés felé, mert szülők azért ezt tudják néha nyomni, hogy oj, Ubulka, olyan ügyes vagy, annyira jól csinálod, és Ubulka éppen nem csinál semmit, csak van, de már rögtön ügyes, na most ha elmondom 10-23-on szor, hogy ügyes a mindenre és az akármire, akkor teljesen hiteltelenné válik frázisként, meg ugye a szöszmötölés, minek törjem magam, úgyis megkapom az ügyes cirókámat, és nyilván a másik vég se jó, hogy akkor hát jó, egyszer elmondom 7 évesen, amikor kezdi az iskolát, és mint a házasságnál, és aztán az visszavonásig érvényes, hát mondtam én, hogy ügyes vagy. Tehát valahol a kettő között egy egészséges arányérzékkel, és ugye ebbe aztán lehet kapaszkodni, és hadd spoilerezzünk, majd egy-két adás múlva fogunk ilyen erőforrásokról beszélni állítólag, hogy tehát, hogy ezek a belső kapaszkodóink megvannak-e, és még hadd hozzak, bekötnék valamit, mert ön is utalt a latin fogalomra, hogy készültem jó diák módjára, hogy ugye két igét néztem ki a latin szótárból, ez a conflicto conflictare, ott is van egy szógyök, meg a conflicto confligere. És nagyon érdekesek, hogy milyen változatos jelentéstartalommal bírnak. Most csak felsorolás szintjén a teljesség igénye nélkül. A conflicto conflictare dulakodik, viaskodik, küzd, nehéz helyzetbe hoz, vagy nehéz helyzetbe kerül, szorongat. Tehát kérdés az, hogy ha így értelmezem a konfliktusokat, kivel szoktam dulakodni, kivel szoktam viaskodni, kivel kerülök permanensen, tehát állandóan nehéz helyzetben. A conflicto confligere, ott van egy nagyon érdekes szó értelmezési lehetőség, egybevet, összetart. Tehát tulajdonképpen a konfliktus révén lehet, hogy mi pont egy pontba csattanunk, de hogy valójában az egyfele mutat, ha ki meg tudjuk konstruktívan ragadni. Úgyhogy visszamentem most a KH-ig, ahogy azt eleink mondták, hogy néha érdemes.
És ha már ön a latin értelmezéstől indult, mint KH-tól, én is szeretnék egy ilyen KH-effektust behozni. És nagyon sokan értelmezték és definiálták már azt, hogy mi az, hogy konfliktus, de van egy kedvencem, azt meg én szeretném megosztani. A konfliktus olyan ütközés, amelynek során igények, szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, szükségletek, nézetek, vélemények, értékek kerülnek egymással szembe. Ezt én nagyon szerettem, ez egy nagyon bő felsorolás, de hogy nagyon sok mindenben azt gondolom megtalálhatjuk, hogy ugye ön azt mondta, hogy konstruktív.
Igen.
Erre én nagyon szeretnék reflektálni, mert ugye ha már belenyúlunk abba, hogyha van konstruktív konfliktus, és akkor ezt majd kibontjuk, akkor van de struktív, destruktív, vagyis ugye azt tudjuk, hogy valamiféle ellenállás van benne, konfliktus is. Tehát lehet egy olyan konstruktív, amiben nekünk dűlőre kell jutni, és ez mennyire jó már, hogy mi megvitatjuk, hogy én így gondolom, ugye ez nagyon fontos, hogy nem ex katedra működnek dolgok, ugye nagyon sok szülő zárójelezek, szoktam mondani, mert én mondtam.
Az az érv, egyébként az a végső érv, kifogyott a valós érvekből.
És nagyon nehéz átállítani valakinek a belső működésmódját arra, hogy hát én ezt így gondolom, és pont nem biztos, hogy nekem van igazam, és ad abszurdum nem fontos, hogy kinek van igaza. Csak hogy meghalljuk-e a másikat, elgondolkodunk-e a másiknak a gondolatívén, hogy ő ezt úgy rakta össze logikailag, mert neki úgy logikus, nem biztos, hogy az ott PTK-BTK szerint, ahogy szoktam ezt idehozni, megállja a helyét, de szerinte az úgy van. És a nagyon vége, tehát a nagy vége ennek az egésznek nyilván az kéne, hogy legyen, hogy valahol megegyezünk félúton. Vagy azt mondjuk, hogy ehhez a problémához, ehhez mondjuk az ön megoldása, mert átgondoltam, hogy az enyém nem biztos, hogy fette volna, de én azt mondom, hogy próbáljuk ki az ön megoldása szerint ezt a valamit. Vagy azt mondjuk, hogy ebből kiszedjük ezt, az enyémből kiszedjük ezt, és abból hogy lehet egy konstruktív megoldást találni.
Zsófia, hisz a kompromisszumokban? Mit gondol erről? Mert ugye itt két érv is feljöhet, az egyik, hogy azért a kompromisszumnál ott van a rossz ájsz, hogy valamit alább kellett adni, más meg azt mondja, hogy na jó, de így mégiscsak elindulhatunk A-ból B, legalább az irányába, még ha nem is pont az eredeti B-be jutunk. Szóval hogy van ezzel a kompromisszum dologgal?
Ugye, hogyha egy megalkuvás van mögötte, egy konfliktus kerülés van mögötte, engem mindig a drive érdekel, mindig az, hogy engem mi mozgat, hogy amikor meg kell nyilvánuljak. Akkor én ezt miért teszem? Tehát azért teszem, mert belátással vagyok, hogy én nem tudtam volna egy ilyen megoldáshoz eljutni, mint ön, vagy azért teszem, mert nem akarok konfrontálódni önnel, és akkor ugye ezt megint újra kell gondoljam, hogy ez felnőtt-felnőtt, mint ahogy múltkor beszéltük a tranzakcióanalitikusoknál, hogy honnan szólalok meg. Tehát ha felnőttből, és azt mondom, hogy Imre, tök jó maga megoldása, menjünk azon az úton, mert belátásom volt, és nem megijedtem öntől, akkor ezt én el tudom fogadni. Csak akkor ezt jól kell lekommunikálni. Vagy ha megfélemlített gyerekből vagyok egy ilyen helyzetben benne, akkor, mert ezt hozom gyerekkoromból, hogy nekem nem lehet szavam, és amit én gondolok, az úgyis hülyeség, akkor nyilván nem jó, mert az már nem kompromisszum, hanem alámentem a helyzetnek, és meg akarom úszni, és föltettem a kezemet. De az alkuban, a helyes alkuban hiszek, igen.
Amikor mondja ezt a megfélemlített gyermekpozíciót, ez is egy, ha éles szemmel járunk, mikor akarnak ebbe belelökni minket? Nagyon meglepően gyakran. Tehát aktiválni ezt a szerepet. Van ehhez egy anekdóta, imádom. Az Andrew Jackson neve szerintem a legtöbbünknek nem mond semmit, ő egy 19. századi amerikai elnök volt. És ott az első elnökök sorában valahogy. És híre ment, hogy egy bizonyos Peter Cartwright, egy vándorprédikátor érkezik a városba, és nagyon híres volt szókimondásáról ez a vándorprédikátor. És úgy döntött az Andrew Jackson, az elnök, az amerikai elnök, hogy elmegy a vasárnapi istentiszteletre. Így is lett, de hát mai szóval úgy mondanánk, hogy az elnök emberei megkeresték előtte a Peter Cartwrightot, hogy hát azért fogja már vissza magát, hiszen az elnök úr is itt lesz. Ugye, magyarán ezt, ahogy ön fogalmazott, a megfélemlített gyermeki, tehát lényegében le akarták nyomni felnőttből gyerekbe, hogy apa itt van, itt lesz a nagyapu, mindannyiunknak az atya, és akkor vegye észre magát. Na, zajlik a prédikáció, és az anekdóta szerint ez a mondat hangzott el. Megkerestek az elnök környezetéből, hogy hát itt lesz az elnök úr is, de muszáj kimondanom, hogy ha Andrew Jackson nem vallja meg a bűneit, ő is a pokolra fog jutni. A legenda úgy, vagy az anekdota úgy folytatódik, hogy ilyen még a szút is lehetett hallani a padokban, hogy akkora csend lett. És az utózönge külön izgalmas, hogy a szertartás után megkereste őt az Andrew Jackson, és azt mondta, hogy uram, ha 100 ilyen emberem lenne, mint ön, térdre kényszeríthetném a világot. Tehát, hogy ő meg ugye tudta konstruktívan fogadni a kemény mondatot, és akkor rögtön kiderül, hogy ez is tételmondat, hogy ez egy diád. Mindkét félen múlik az, hogy az a bizonyos konstruktív elképzelés az valóság lesz-e.
Igen, ugye én az előbb nagyképűen bedobtam, hogy konstruktív és destruktív. Azt gondolom, hogy tartozom annyival, hogy akkor én ezt így a helyére rakom, hogyha ez valakinek esetleg nem lenne tiszta. Ugye a konstruktív konfliktus az egy többnyire előremutató, bár különböző érdekek, értékek fennállását mutatja, de mindenképpen egy közös megközelítési módot próbálnak elérni benne, vagyis ez egy építő, teremtő működésmód. Ugye a destruktív...
A közös nevező keresése, bocsánat, csak ezt ide közbeszórom, hogy így, igen.
A destruktív nyilván az előző ellentéte, amely nem csak amiatt alakul ki, hogy nem értik egymást a felek, de teljesen különböző környezet, szokások, nézőpontokból jöttek, és nekik fontos lenne, hogy a másikat lenyomják, de legalábbis az önmaguk saját elképzelését áttolják a másikon. Ezt így tudnám így szabadon átadni.
Minden áron.
Minden, de...
Hát minden áron, mert nekem igazam van, pont. És akkor itt igen, idézzük a Pál Ferinek egy mondatát, ez nagyon szívembe zártam egyszer, hogy egyszer, hát szerintem többször is szívünkbe lehet ilyen mondatokat zárni, mit is, hogyha mondjuk egy párkapcsolatban arról szól a vita, hogy kinek van igaza, akkor mondja a Feri, az pont nem az igazságról szól, hanem arról szól, hogy kinek van nagyobb hatalma. Úgyhogy ezen el lehet gondolkodni, hogy de nekem, ugye van az az ilyen nagyon hímsovinista családfői duma, hogy nekem mindig igazam van, ez az első állítás. Kettes, ha esetleg nincs igazam, az első állítás lép életbe. Szóval, tehát képzeljük csak el, hogy na, hogy lesz ebből konstruktív fiatal felnőtti lét, ha mondjuk ebben szocializálódik valaki. Ezért így nehéz, ez nagyon nehéz.
Igen, és azért ez már inkább szociológia kérdése, de azt gondolom, hogy a mi határterületünkön is ott van, hogy miben növünk fel. Tehát, hogy vannak matriarchális társadalmak, illetve családok, vannak abszolút apaelvű családok, ahol tényleg nincsen a másiknak szava. Tehát mondjuk egy ilyen matriarchális családi légkörben, majd nagymamát megkérdezzük, mert ő az, aki kimondhatja erre az igazat, mert ő tudja. Én meg azt gondolom, hogy... Tehát ugye ez egy hierarchikus viszonyrendszer, azért ezt kimondhatjuk, hogy annak van igaza, aki fönt van, vagy annak van a végső szava, aki a tetején van ennek az egésznek. Ugye ez nagyon sok munkahelyen is megfigyelhető, hogy mondjuk egy kreatív munkakörben, mondjuk egy team munkában valóban meghallgatják-e az összes résztvevőt, és elmondhatják-e az összes kreativitásukat, vagy csak bólogathatnak egy ügyhöz. Tehát hogy ez is egy kitekintési pont. Aztán, amit megint majd most csak bedobálom, mert szeretném, hogyha tudnánk róla beszélni, a belső konfliktusok. Ugye? Tehát, hogy van nekünk egy ilyen, amikor azt mondjuk, hogy intrapersonális, vagy interpersonális, ugye az első egy belső magammal folytatott konfliktus, amiben általában egy felettesén mindenképpen meg szokott jelenni, mert hogy apámtól, anyámtól mi húzott át az én agyamon, és...
Milyennek kell lennem,
és közben meg kamaszból, tök mindegy, ez egy mentális kor, és nem a biológiai kor kérdése, ahogy szoktam mondani, mekkora vitákat folytatok magammal, és mekkora konfliktusba kerülök magammal, illetve hát az előbb már bontogattuk azt a dobozt, hogy interpersonális, vagy személy közötti térben zajló konfliktus. Ez az intrapersonális, ez önnél hogy van, Imre? Meséljen egy kicsit, mit gondol erről? Vagy hogy érzem ezt magam?
Azt, hogy szerintem nagyon sokszor ez az intrapszi és intrapersonális, tehát a személyen belüli elakadásaink tükröződnek a másokkal való konfliktusainkban.